folyamatosan voltak hullámvölgyek, meg kaptuk ezeket a pofonokat, de mindig kitartottunk amellett, hogy de ez jó, azért ezt vigyük tovább, és lehet belőle valami, és úgy szépen lassan, úgy látjuk azért, itt most már 3 év mögöttünk van, hogy meghozza ennek a gyümölcsét.
Ha már benned is felmerült, hogy vállalkoznál, de valamiért eddig mégsem vágtál bele, akkor ez a mini sorozat neked készült. 3 részen keresztül olyan fiatal vállalkozókkal beszélgetünk, akik nem a profitba szerelmesek, viszont az ötleteikkel megváltanák a világot. Ez a Vállalkozni jó, a Design Terminál és a Brain Bar közös sorozata tudatos vállalkozókról, de nem csak vállalkozóknak. Ebben a részben Rédei Somával beszélgetek, aki biztos állását cserélte le a vállalkozók kihívásokkal teli életére. Soma feleségével, Fülöp Villővel 3 gyerek mellett vágott bele a nagy kalandba. Vállalkozásuk a Wilhemp környezetbarát evőeszközöket gyárt, amik természetes anyagból készülnek, komposztban is lebomlanak és feleslegessé tehetik a műanyagot. Somával és Villővel már a nagyot fordult a világ. Kanadából építik tovább idehaza aktív vállalkozásukat. Szia Soma! Nem titok, hogy mi most ilyen távhívásban beszélgetünk, de azt meséld el nekünk elsőként, hogy éppen Kanadából jelentkezel be.
Igen, nagyon köszönöm a lehetőséget, és tulajdonképpen nekünk ilyen lételemünk már, hogy a startupnak ugye 3 tagja van, Fülöp-Fülő feleségemmel kezdtük el, és tulajdonképpen az alapötlet tőlünk jött, és Szűcs Gergely a 3. tagunk, és mi ketten Villővel tulajdonképpen a startup születése óta mindig külföldről jelentkezünk, külföldről próbáljuk építeni az üzletet, és Gergő a 3. tagunk, az otthoni lábunk, aki Magyarországról intézi a dolgokat, és jelenleg igen, így ahogy mondod, Kanadából jelentkezünk be, én nagyon köszönöm ezúton is a lehetőséget, hogy ez létrejöhetett, és talán tudok érdekes dolgokat mondani így a vállalkozás építéséről, fejlesztésével kapcsolatban.
Azért talán 2024-ben most már nem olyan meglepő, hogy távolról is lehet vinni egy vállalkozást, de ez nektek hogyan sikerül egyébként ilyen több 1000 kilométer távolságban?
A vállalkozás bejegyzése az 2020. december, COVID időszak kellős közepe.
A legjobb időszak vállalkozást indítani.
Igen, de hát mit volt mit tenni, az ötlet épp akkor pattant ki a fejünkből, és úgy voltunk vele, hogy induljunk el. Egyébként még nem volt COVID, amikor az egészet elkezdtük kidolgozni, meg felépíteni, meg az ötlettel összeírni, hogy nagyjából miket lehetne ebből csinálni, illetve hogyan lehetne előrébb lépni, és az egész egy online világba fejlődött ki, ahol részben mondjuk a partnerekkel, akkor egyébként pitcheltünk sokat, meg jelentkeztünk sokat, minden online történt, és úgy vettük észre, hogy ez szépen folytatódott, ugye a COVID azért úgy kisimult, az élet kezdett visszarázódni így az eredeti formájába, de ezek az online meetingek, meg azóta is mondjuk üzleti partnerekkel való tárgyalások, teljesen normál, hogy felveszem a kapcsolatot e-mailbe, akár telefonon is még, és mondjuk az első egyeztetést azt kamerán keresztül, számítógép mögött ülve intézzük, és akkor itt mindegy, hogy 5 kilométerrel odébb, akár Magyarországon, vagy akár külföldről történik mindezt. Tehát, hogy én úgy vettem észre, azért 80%-ban ezt meg tudjuk oldani. A maradék részt, tehát sokszor nagyon fontos természetesen a személyes jelenlét, ott pedig nekünk nagyon nagy segítség a 3., az otthoni lábunk, tehát persze csomó helyzet van, amikor ez elengedhetetlen.
Mondhatjuk azt is, hogy nem sok nyertese volt a világjárványnak, de tulajdonképpen akkor ti az egyike vagytok.
Igen, most én minden helyzetet egyébként úgy fogok föl, hogy próbálom valamilyen szempontból annak a lehetőségeit látni, vagy abból mondjuk előnyöket használni, és igen, úgy vettük észre, hogy ebből mondjuk egy ilyen lehetőség az, ami adódott, és persze párhuzamosan mellette, hogyha az ember külföldön van, azért próbál ott is valamit kihozni ebből a lehetőségből.
Erre térünk még vissza egy kicsit később, de 2020 decemberi dátumot már említetted, a mágikus dátumot, hogy akkor jegyeztétek be a céget, de mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan alakult meg a Wilhemp, és hogy mivel foglalkoztok.
Igen, tehát most a piacon tulajdonképpen 3 lezárt üzleti évünk van már, és így most akkor a végéről kezdem, mert ez alatt az időszak alatt mi tulajdonképpen komposztálható evőeszközöket, tehát kést, villát és kanalat, illetve szívószálat, legfőképpen ez a fő profilunk, ezeket a termékeket gyártjuk. És akkor, hogy hogyan alakult, vagy hogyan tudtunk elindulni, mert már a bejegyzés előtt körülbelül egy évvel az ötleten elkezdtünk gondolkozni, dolgozni. A Villő feleségem, ő egyébként pont akkor harmadik kislányunkkal volt otthon egyesen, és elvégezte az Óbudai Egyetemnek a textilmérnöki karát, ahol az ipari kender növényről írta a szakdolgozatát. És
akkor ez a késői lakanál kicsit messziről jött.
Ez kicsit messziről jött, igen, abszolút. És akkor azon kezdtünk gondolkozni, hogy milyen egyéb dologra lehetne használni az ipari kendert, akkor épp textilipar volt a szemünk előtt, de valahogy beötlött ez, hogy lehetne mondjuk műanyagot helyettesítő alapanyag is. És addig-addig folytattuk egyébként ezt az ötletet, és akkor itt ez lehet mondjuk egy ilyen tanács, vagy ötlet talán azoknak, akik vállalkozásba kezdenek, hogy bármilyen mondjuk elvadult dolog is jut az eszükbe, hogyha azt tovább tudják vinni, mert nekünk is volt mondjuk néhány este kiültünk az erkélyre, és akkor egy pohár bor mellett elbeszélgettünk, mindig így ezt szoktuk.
Hogy mi lehet ebből az egészből ki?
Igen.
Mi sülhet ki ebből az egészből?
Igen, és szerintem ez sok helyen előfordul, hogy az ember baráti társaságban, szűkebb körbe beszélget, ötletel, alszik rá egyet, aztán vagy el is felejti, esetleg előjön még másnap is, de úgy kialszanak ezek, és nem foglalkoznak vele, és akkor mi azon a ponton úgy voltunk, hogy de ez jó ötlet, ezzel foglalkozni kéne.
De akkor ti még egy ilyen textilipari megoldásban gondolkodtatok, egyáltalán nem abban, amivel most foglalkoztok.
Hát igen, elég távol volt a mostani téma, és a lényeg az, hogy viszont az, hogy az ötletünket tovább a szem előtt volt, és így akadtunk rá olyan lehetőségekre és például programokban való részvételre, ahova ezt az ötletet ezt így leírtuk, megfogalmaztuk, és csináltunk belőle egy ilyen kézzelfogható mondjuk projektet, amivel meg már pályázni lehetett, és akkor éppen mi az EIT Climate Kick ilyen accelerator programjába adtuk be a pályázatunkat, ez semmiből nem állt, csak az ötletet leírtuk és beadtuk, és megtetszett az ötlet ott az első mondjuk ilyen zsűri bizottságának, beválogattak minket, és akkor így tudtuk elkezdeni, ott egy ilyen coaching, mentorálási folyamaton mentünk keresztül, ez egy egyéves, több mint egyéves folyamat volt.
És akkor itt milyen tanácsokat, vagy milyen készségeket szereztetek meg ahhoz, hogy vállalkozni is tudjatok? Vagy itt az ötletnek a finomításáról volt szó?
Itt ez egy klasszikus ötlettől a megvalósításig ilyen coaching programja volt ennek az intézmények. Számos ilyen program van már egyébként azóta szerintem, tehát hogy egy ilyen mentorálási program volt, ahol célzottan, hogy találjuk ki akkor pontosan, hogy mi a termék, azt kiknek akarjuk eladni, mérjük fel a piacot, járjunk utána. Mi elkezdtünk ezzel akkor elég sokat foglalkozni ez alatt az időszak alatt.
De akkor ilyen svájci bicskaként működtetek, ugye, hogy akkor ilyen alapítóként nektek mindent is kellett csinálnotok.
Ja, abszolút, ez teljesen ez a klasszikus történet, hogy mindent akkor mit csináltunk. Igazából ketten voltunk, és Villő először nem is velem akarta elkezdeni, én akkor dolgoztam főállásban még, tehát hogy nekem időm sem volt. Az igazság az, hogy azok az ismerősök, barátok, akikkel ő szeretett volna menni ezen a programon, aztán úgy kipontozódtak, nem jött össze más társ, és én viszont úgy voltam vele, hogy na, ezt vigyük azért tovább, meg voltak akkor egyéb ötletek még, hogy hogyan lehetne ezt továbbfejleszteni, kikkel lehetne fölvenni a kapcsolatot, és szerencsésen úgy alakult, hogy ezt ketten fel tudtuk építeni. Mondom egészen odáig, hogy ennek a programnak különböző stage-ein mi pitcheltünk zsűri előtt, és azok mindig úgy ítélték meg, hogy gyerekek, ez jó, ez szépen halad, és pénzt is adtak. És mi így összekalapoztunk tulajdonképpen először 5, és aztán a végén 10 000 eurónyi összeget, ami nem kevés, mert ezt számlákkal ezt vissza tudtuk forgatni, és abból még eszközöket tudtunk venni, hogy az első prototípus terméket legyártsuk. Tehát, hogy ez így jött tulajdonképpen, hogy komolyan vettük egyrészt magunkat, az ötletet, és aztán ezt úgy elő tudtuk adni, meg ténylegesen volt is mindig valamilyen fejlesztés, amit a zsűri aztán díjazott. Történethez még annyi tartozik, és ez is nagyon nagy előnye volt ennek a mentorálási coaching programnak, hogy el kell dönteni, hogy mire fókuszáljunk, és mi először alapanyag, tehát mi alapanyagot fejlesztettünk, és akkor ez egy komoly dilemma volt a cég történetének a legelején, hogy most alapanyaggal próbálkozzunk, az egy egészen más gyártói piac, vagy vigyük ezt tovább, és csináljunk belőle terméket.
De nyilván igen, a terméket sokkal jobb, vagy az egy jobb igen. üzlet, mint alapanyagot árulni.
Nem? Igen, na ugyanez a kristálytiszta logika volt a fejünkben, hogy egy terméket jobb eladni, mint alapanyagot, de alapanyaggal is meg lehet mondjuk jelenni a piacon, de az egy egészen más mondjuk más jelent. Uh-huh. Tehát, hogy akkor mi úgy gondoltuk, hogy nem, ebbe több van, és vigyük tovább, és csináljunk belőle terméket, és ami miatt ma úgy látom, meg hát ez már akkor is körvonalazódott, hogy ez rögösebb út, mert hiszen mi akkor egy brandet kezdtünk el úgy felépíteni, aminek akkor ugye, tehát a logóját, a betűtípusa egészen odáig, hogy mondjuk milyen csomagolásba kerüljön, ez milyen nehézségekkel jár, de mi már a legelején akkor ezt eldöntöttük, hogy ez lesz a mi termékünk, és hogy ezzel szeretnénk a piacon megjelenni. Ez tehát még mindig mondjuk a cég bejegyzése előtt ez már nyilvánvalóvá vált részünkre.
És amikor meg kellett határozni, hogy a ti terméketek vagy alapanyagotok, az miben lesz egyedi, akkor ezt hogy határoztátok meg? Gondolom erre a kenderre más is rájött, mint egy lehetséges ipari alapanyagra.
Igen, egyébként nagyon érdekes ez a kender vonal, mert igen, így ahogy mondod, erre más is rájött, és ez kezd újra lendületet venni, ha úgy veszük, reneszánszát éli, hiszen az ipari kender növény hasznosítása mondjuk 100 évvel ezelőtt az egészen más volt, vagy tehát, hogy sokkal több területen
ez működött. Kötelet gyártottak belőle, ugye? Igen,
kötél, textilipar szintén. A lényeg az, hogy most kezdik újra felfedezni, mert a nem tudom, az ilyen 60-as, 70-es években ugye a kender az mint olyan szitokszóvá vált, és mindenki asszociált ebből a marihuánára az összes, tehát hogy belett tiltva a növénynek egyáltalán termesztése, és ez mondjuk az elmúlt 15-20 évben változott meg, és a jogszabályok teszik lehetővé azt, hogy az ipari kender az mint haszonnövény, az a mezőgazdaságban az újra megjelenik, és akkor ennek megfelelően szépen az iparágak is följönnek mögötte, és elkezdik újra hasznosítani. Ez is egyfajta mondjuk ilyen belső küldetésünk, hogy ez az üzenet átjöjjön, hogy mennyi oldala van ennek, és mennyire hasznos ez a növény, és mennyire jó dolog. Akkor mi egyébként úgy voltunk vele, hogy már azért ugye ez újra, mondjuk ennek a hasznosítása elkezdődött Magyarországon is, és bizonyos termesztőknél megmaradt, tehát hogy hulladék, növényi hulladékanyag marad meg, és hogy mi ezt a hulladékanyagot tudjuk felhasználni és hasznosítani.
És hogy lett ebből termék akkor, késvilla, kanál?
Igen, tehát, hogy ez egy technológiai fejlesztés volt tulajdonképpen, hogy ez olyan formában legyen hozható, hogy abból ilyen termékeket lehessen gyártani. Ez is egy ilyen hosszadalmasabb folyamat volt. A terméknek a szerszámát kellett először például kitalálni, hogy az milyen méretű, mondjuk milyen fizikai tulajdonságokkal rendelkezik az anyag, és milyen vastagságú kell, hogy legyen, tehát, hogy megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amitől egy villának mondjuk a hegye az nem törik ki, hogyha ha beleszúrod, vagy a kés, tehát, hogy bírja azt, amire kitalálták.
Világos, főleg, hogyha műanyag terméket akartok helyettesíteni, igen. Azért mindenki ismeri, hogy a műanyag evőeszközök össze-vissza törnek, amikor az ember valami keményebb dologba próbálja őket beleszúrni, vagy elvágni velük, úgyhogy ezek akkor ripityára mennek általában.
Igen, ez is az egyik ilyen észrevétel, vagy nem is tudom, tehát, hogy így hogy a miénk azért talán bírja, vagy kicsit jobban bírja. És ugyanakkor a másik oldalon pedig, és akkor az is egy ilyen elvárása a fogyasztóknak, és ez nagyon érdekes ez a kettőség, tehát hogy tudjak azzal a villával lenni, de komposztálódjon, és amikor eldobom, akkor mit tudom én, 2-3 hónap alatt potyogja, essen szét annyira, hogy humusszá válik mondjuk, és tehát ezek olyan ellentétes elvárások, amiknek nehéz megfelelni, és valahol meg kell találni egyébként itt is a kompromisszumot, tehát, hogy megújuló energia vagy erőforrásból készül az alapanyag használható is, de amikor eldobom, akkor úgy kerül vissza a környezetbe, hogy egyrészt nincs mikroműanyag szennyezés, másrészt pedig címkészhetem úgy a termékemet valóban, hogy ez komposztálható, és valóban megtörténik, nem csak ezt mondom róla.
Aki nem látta még a cuccaitokat, az hogy tudja elképzelni, hogy a kenderből hogy lesz evőeszköz?
Igen, itt azért visszakanyarodnék még akkor a történethez, hogy találkoztunk mi is, hát pofonokkal tulajdonképpen, de nehézségek ezek, amik szerintem minden vállalkozásnak szembe kell nézni, és amikor mi Magyarországon először piacra próbáltunk lépni a termékeinkkel, és itt az első megmérettetés nekünk tulajdonképpen az a Spár polcaira való kerülés volt, és akkor mi szembesültünk azzal a Európai Uniós előírással, hogy a kender növény, mint olyan, még mindig tiltó listán van, és nem lehet felhasználni ilyen jellegű termékekre.
Tehát akkor az összes addigi ötletetek, ami a kender hasznosítására vonatkozott, egy pillanat alatt romba dőlt.
Így van, igen, de akkor már olyan ponton voltunk egyébként, hogy hogy nem, ezzel nem állhatunk le, tehát hogy ezt folytatni kell, ez, ebbe több van ebbe az ötletben, mint hogy azt mondjuk, aha, hogy jó, akkor köszönjük szépen, valami egészen más, és akkor mi cseréltünk, és faros zúzalékkal dolgozunk tovább, tehát hogy farost anyag az, ami benne lehet, uh-huh, és a mai napig benne van, és hozza azokat a tulajdonságokat. A lényeg az, hogy meg kellett hozzuk ezt a döntést, és így sikerült piacra jutnunk, és mondjuk polcra kerülnünk ezekkel a termékekkel.
Hogy néznek ki ezek egyébként, hogyha az ember elképzeli így maga előtt, mennyiben más, nem is tudom, színe vagy súlya?
Igen, ezek hasonlóak a meglévő vagy korábban piacon lévő műanyag termékekhez, hiszen az alapanyagunkban egyébként ez az, ami így tökéletesen működött, hogy meglévő gépek szerszámaiba tudtuk használni, csak saját szerszám átalakítások mellett, de saját terméket gyártunk. Tehát épp ezért a végtermék is olyan, mint mondjuk, ha korábban egy hagyományos műanyag villát vett volna a kezébe az ember, tehát hogy súlyra nagyjából hasonló, kinézetre egyébként természetes kinézetet kölcsönöz ezeknek a termékeknek, a természetes hozzáadott anyag, ez a növényi alapanyag, egy ilyen kellemes barnás szín. Egyébként nagyon érdekes, ugyanígy szívószálat is tudunk gyártani, és amikor hoztuk ezt a natúr jellegű szívószálat a piacra, akkor az egyik vevőnk megkérdezte, hogy nagyon jó, nagyon tetszik, és tökéletes, hogy komposztálható, meg hogy ilyen természetes kinézetű, de van-e belőle kék? És akkor csináltuk belőle kéket, mert nekik az volt a kérés, meg az elvárás, és tehát természetesen ezt meg lehet oldani, mert hogy a gyerekek...
Nyilván gyerekzsúra használod, igen, egy kötek szívószálat, akkor annak színesnek kell lenni, és ráadásul gondolom különböző színűeknek is, hogy igen, mindenki meg tudja jegyezni a zsúrban, hogy kinek melyik a pohara.
Igen, és a mai napig találkozunk ezekkel a piaci elvárásokkal, ahol azért igyekszünk, és szerintünk lehet is meghúzni úgy a kompromisszumot, hogy az a piaci vevőigényeket kielégítse, de a mi filozófiánk mentén, hogy az fenntartható legyen, hogy a végén ne károsítsuk vele a környezetet, stb. Ez működjön, és hogy ez mint üzenet is átjöjjön, de meg is jelenjen a termékekben.
Az jutott eszembe, hogy erről beszéltél, hogy egyébként miben vagytok mások, mint a mondjuk a papír vagy a fa alapú ilyen evőeszközök, hogyha már ilyen műanyag helyettesítő, egyszer használatos dolgokról van szó, vagy akkor miért nem az az üzenet, hogy mindenki használjon fémből, amit ugye el lehet, nem tudom, mosogatni, még egyszer többször lehet használni.
Igen, ez egy tökéletes kérdés, és ez is egy alap, nem is dilemmánk, talán alap felvetésünk már a legelejétől kezdve, hogy az, amit előállítunk, amit gyártunk, az ne kerüljön egyből a hulladékba, és ez szerintem mondjuk ilyen vevői-fogyasztói hozzáállás. Tehát mi itt a mai napig nekem vannak olyan termékeim, amik ilyen első prototípus terméket, és szépen elmosogatjuk, és tisztítjuk, és újra használjuk, tehát hogy nem kell feltétlenül egyből a kukába végezze. De így, ahogy mondott, tehát hogy aki mondjuk jobban szereti a még erősebb, még masszívabb mondjuk szívószálat, meg természetesen az otthon az ember, meg sok helyen ugye fémevő eszközzel dolgozik, akkor azt tudja használni. Az élet azonban úgy hozza, és erre is szintén így a Covid világított rá, hogy nagyon sok olyan helyzet van viszont, amikor például higiéniai elvárásoknak kell megfelelni, és egész egyszerűen nincs mondjuk mosogatási lehetősége az adott vendéglátóipari egységnek, viszont árusítani szeretne, és valamivel az embernek meg kell lennie, nem a kezével fog enni, akkor, tehát hogy vannak olyan helyzetek, amikor megoldást kell találni erre, és meg is jelentek a piacon nagyon sokféle termékkel, ugye a műanyag kiváltására, így például a faevőeszközök vagy papírszívószálak, és mondjuk azt vesszük észre szintén egyrészt fogyasztói szempontból, hogy nem hozza ugyanazt az élményt, tehát hogy egy faevőeszközzel mondjuk levest tenni, vagy azzal mondjuk felszúrni egy krumplit, tehát hogy nem úgy működik, tehát, és ugyanúgy egy papír szívószál, és az hamarabb szétmálik, az nem hozza azokat az elvárásokat, amiket...
Igen, ezek az érzések nekem is ismerősek, hogy egy papír szívószál az viszonylag hamar, akár már percek után is ilyen tocsogós lesz, és valahogy ez a papír íz is beleivódik abba a folyadékba, hogyha az ember használja.
Igen, és a gyártás technológiánál is mi változatlanul előhozzuk mindig azt a szempontot, hogy nézzük meg, hogy mondjuk milyen széndioxid kibocsátással jár például egy darab papírszívószál előállítása, egy darab faevőeszköz előállítása, mekkora karbonlábnyomot hagy maga után, és meg lehet nézni akkor a mi esetünkben is ugyanezt, tehát hogy hogy ilyen szempontból is próbálunk mondjuk versenyképesek lenni, és összehasonlíthatóvá válni. Nem biztos, hogy az egyik, tehát hogy a meglévő mondjuk, ha fára van lecserélve, vagy papírra, az alacsonyabb. Arról nem is beszélve, hogy például a legtöbb ilyen eszköz, az távol-keleten készül, és nagyon messzire.
A konténerhajókkal gyomrában érkeznek Európában.
Igen. Aha. Igen, és itt mi ezt is próbáltuk már a legelejétől kezdve, hogy minden lehetőséget kihasználva és megnézve, mondjuk hazai alapanyagokból dolgozva előállítani ezt, és hazai gyártókkal dolgozni, és minél alacsonyabban tartani a szállítási költségeket és szállítási, mondjuk, karbonlábnyomunkat.
Ja, hogy ne kelljen körülutaztatni egy csomag szívószálat a világ óceánjai keresztül.
Igen, pontosan erről van szó, hiszen ezek a termékek azért tehát nagyon könnyűek, mintha levegőt szállítana az ember, és úgy gondoljuk, hogy ez így valóban értelmetlen, tehát hogy erre is próbáljunk valamilyen megoldást találni. Például ennek, hogy mi nem szállítjuk, vagy itthon készül, akkor lehet bizonyos címkéket megszerezni olyan független, validáló mondjuk társaságoknak, vagy minősítő bizottságoknak a címkéjét, és ilyen például ez a hazai termék, magyar termék, ami azt igazolja, hogy mi milyen százalékban, milyen alapanyagokkal dolgozunk, és azoknak a vevőinknek, akiknek ez fontos, azok megtalálják ezt.
Hogyan működtök együtt csapatban? Ez nagyon érdekel, hogy három nagyon különböző karakternek tűntök alapítóként, vagy akik viszik a Wilhelmnek a dolgait, de hogy osztjátok fel a feladatokat, és ki mihez ért a csapatban?
Igen, tehát hárman vagyunk itt, az a szerencsés helyzet adódott, hogy mind a hárman különböző helyekről, de jól ismertük egymást, ugye a Villő feleségem már említettem az előbb, és a Gergő a harmadik tagunk pedig nekem egyetemi csoporttársam volt, a Gergő a Villőnek meg korábbi ismerőse volt még középiskolából, tehát ilyen szempontból tudtuk mondjuk, hogy kikkel dolgozunk együtt, és operatív dolgokban a Gergő, illetve Gergő meg én visszük az üzletet. Gergő így ugye elsősorban az otthoni mondjuk operatív ügyeket tudja intézni, meg abban segít. Én inkább talán üzletfejlesztés, kapcsolatépítés, illetve ahogy tudom távolról ezeket a operatív ügyeket mondjuk távoli támogatással segíteni. A Villő pedig inkább stratégiai kérdésekben, tehát hogy ő a mai napig egyébként máshol dolgozik, tehát hogy neki főállása máshol van, de azért ugyanúgy szívügye, és ha úgy tetszik, negyedik gyermekünk itt a céges ügy. Én egyébként ott hagytam már a korábbi munkahelyemet, és most 100%-ig én is a céggel foglalkozom. Szerintem egyébként kezdő vállalkozásoknál ez is a legnagyobb dilemma, hogy hol jön el az a pillanat, amikor az ember...
Amikor bele kell dobnod magad 100%-kal, vagy teljes munkaidővel legalábbis. Aztán ki fog jönni, hogy este is dolgozol, de az egy másik kérdés, nem?
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Igen, és hogy hozzá azokat a számokat, meg azért ugye az ember bizonyos élethelyzetben már köteleződött, hogy milyen költségeket, meg miknek kell megfelelni, és azért akkor ott van a fejfájás, hogy ha most mindent szállat elégetünk, és ott hagyunk magunk mögött, meg amikkel korábban foglalkoztunk, akkor bizony nagyon fontos, hogy eladás legyen, akkor nem lehetnek már azok a hullámvölgyek.
Ráadásul mondhatod, hogy akkor éppen három gyereketek volt már, és akkor azért ez egy teljesen más élethelyzet, hogyha így ugrasz bele egy fejest egy vállalkozásba.
Igen, abszolút, és szerintünk ez nagyon sok helyen előjön, és ez, hogy na most akkor tényleg ott lehet-e hagyni egy meglévő, jól fizető biztos állást azért, hogy az ember elkezdjen és saját vállalkozásba fogjon, úgymond a hobbiának éljen, mert hiszen szerintem mindenhol ez úgy jön, hogy először hobbiként kezdi el csinálni. Ez egy nagyon fontos dilemma, vagy ilyen elvi kérdés, és itt is talán a hit, tehát hogy te mennyire hiszel abban, amit csinálsz, és hogyha ez az üzenet át tud jönni, és tényleg eladhatóvá tud válni az a termék, mert annyira megszállott vagy, akkor előbb-utóbb azért megjön annak a gyümölcse, tehát hogy változatlanul mi is azért folyamatosan voltak hullámvölgyek, meg kaptuk ezeket a pofonokat, de mindig kitartottunk amellett, hogy de ez jó, azért ezt vigyük tovább, és lehet belőle valami, és úgy szépen lassan úgy látjuk azért, itt most már 3 év mögöttünk van, hogy meghozza ennek a gyümölcsét.
Hogyha a nagy képet nézzük, akkor szerinted van-e egyáltalán helye a műanyagnak a jövőben, vagy ti mennyire gondoljátok a műanyagot helyettesítőnek? Ugye most már a műanyag gyakorlatilag egy ilyen óriási mumussá vált, és akkor a mikroműanyag különösen, ami mostanában óriási parát okoz, meg ugye mindenhol kimutatják, vagy ha elég, hogyha a csendes óceán közepén van egy óriási ilyen szemétsziget, ami ott lebeg, ami óriási méretű, tehát majdnem ilyen kontinensnyi méretű, szóval a műanyag mindenhol ott van az életünkben, de ott van a ivóvízünkben is, meg a levegő is ott van. Van arra esély, hogy bármivel kiváltsuk a műanyagot a jövőben, vagy egyáltalán nem is kell kiváltani, nem erről van szó, hanem ti egy nagyon konkrét dologra hoztok egy nagyon konkrét megoldást.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és tulajdonképpen a legeleje óta hosszasan beszélgettünk erről is, és úgy gondoljuk, hogy a műanyag, mint anyag, tehát így nehéz azt mondani, hogy jó vagy rossz, de tényleg most van egy ilyen, ahogy te is említetted, egy ilyen mumus vízhangja, és ezt mi azért szeretnénk elkerülni, hiszen azért valljuk be és nézzünk körül a környezetünkben, tehát hogy számtalan helyen ott van a műanyag, aminek a kiváltása nem is lehetséges, és anélkül tulajdonképpen létfontosság dolgok nem is tudnának működni, tehát hogy szerintünk ez egy mondjuk ilyen anyagfejlesztési szempontból egy nagyon fontos kézzelfogható anyag, és nagyon fontos anyag, amit lehet, hogy nagyon sok helyen nem is kell kiváltani, és nem is kell, hogy cél legyen, hogy az kiváltásra kerüljön. Sokkal inkább felhasználói szempontból kellene, vagy kell változtatnunk, és ez a folyamat szerintem elkezdődött, és azért ebben a fogyasztók, az emberek egyre inkább tudatában vannak, hogy azok a műanyag tárgyak, amiket mi használunk, amik körülvesznek, azokat hogyan használjuk, mire használjuk, és mennyi ideig használjuk. És így, ahogy a mi termékünk, mondjuk, ha élettartam ciklust nézzük, akkor lehet, hogy ez az egészen rövid végéhez volt, tehát rövid az életciklusa, de még ezeket is el lehet mosogatni, ne dobjuk egyből ki, és ne váljon egyből szemétté. Most egy műanyag vödörre gondolok, hát vigyázzunk arra a műanyag vödörre vagy pohárra, ha nem törik szét, éveken keresztül használjuk, és most nem akarok helyette fémvödröt használni, de ugyanúgy számos helyen, tehát hogy akármilyen alkalmazások terén egyáltalán nem biztos, hogy műanyag kiváltására kell gondolni, de vannak olyan területek, és akkor vegyük például a csomagolóipart, a csomagolóanyagokat, hogy akkor azokkal mi lesz, és hogyha az szemétté válik mondjuk, akkor tényleg lehetőség szerint, ha van mód annak kiváltására, és olyan anyagot használni, ami fenntarthatóbb a műanyagnál, és tényleg ez a mikroműanyag szennyezés, meg az óceán szemét, meg amiket te említettél, ezek komoly problémák, és nézzük meg, hogy mi okozza ezt a problémát, és azon hogyan lehet változtatni, akkor tegyünk iránta, és itt akkor igen, ha anyaghasználatban lehet váltani, és mondjuk egy komposztálható megoldás az megoldást jelenthet erre, akkor válasszuk azt, ha a szelektív hulladékgyűjtés megoldást jelenthet arra, és ott az újrahasznosítás megoldás akkor az, tehát a betétpalackos használata, a visszaforgatás, az mind-mind szempont, és szerintünk ugyanúgy a komposztálhatóság is. Mi az elejétől kezdve egyébként együttműködő partnerünk, a Proficomp hazai komposztálást végző vállalat, és hogy akkor ez legyen megoldható, hogy külön ezt a hulladékot is külön tudom gyűjteni, és elkerül mondjuk olyan ipari komposztelepre, ahol garantáltan megtörténik azoknak a lebomlása, és egyébként garantáltan nincs mikroműanyag szennyeződése. Itt, tehát ez egy összetett kérdés, és inkább azt mondanám, hogy a fogyasztó is figyeljen azért oda arra, hogy amit nem muszáj, mondjuk nem kell egyből kidobni, és ahol tudja, akkor nézze meg, hogy milyen anyaghasználattal, vagy miből készültek azok a termékek, és hogy azoknak az életciklus végén hol van a helye.
Világos. Az a kérdésem azért, hogy, és ez most onnan is jutott eszembe, hogy ugye itt az otthoni komposztálás most már lassan kötelezően elterjed az egész országban, hogyha én a ti evőeszközeiteket egyébként be fogom dobni egy ilyen komposztba, akkor otthon is lebomlik, vagy ehhez valahogy ezt el kell jutatnom egy ilyen ipari hulladéktárolóba, ami egy nagyon bonyolult dolog, vagy otthon is kidobhatom, bedobhatom a házi komposztomban?
Igen, nagyon jó kérdés ez, hogy ipari körülmények között ettől az ember általában megijed, és úgy idegenkedni kezd. Hát az, hogy ipari körülmények, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy három tényező van valóban ipari körülmények között beállítva. Ez a páratartalom, a hőmérséklet, és hogy napfénytől elzárt helyen. És ez a három tényező, ha együtt ideálisan úgy van beállítva, hogy azt a standard, ezek a komposztálási standardek elvárják, akkor ott garantáltan három hónap alatt szétmálik, szétbomlik, humusszá válik, és eltűnik ilyen szempontból a mi termékünk. De
én azért, bocsánat, én ilyen vidéki gyerek vagyok, és nekünk volt otthon komposztunk, és aki igen. tudja, hogy működik a komposzt belsejében amúgy tök meleg van, fénytől elzárt igen. körülmények vannak, tehát ezt amúgy házilag is meg lehet teremteni, vagy legalábbis ez úgy hangzott most, amit mondtál.
Így van, tehát én is pont ez a, igen, tehát hogy ezt szerettem volna mondani, hogy az ember otthon a ház végébe, vagy akár külön tároló egységbe, egy külön kukába komposzt szemetet gyűjt, akkor ez a három, ez előbb-utóbb megvalósul, csak mondjuk az idő tényező lesz az, ami akkor nem három hónap, hanem mondjuk egy év után, vagy így, ahogy mondott te is, hogy átforgatja az ember a közepén más a hőmérséklet, nem mindegy, hogy milyen hulladék van, milyen komposzt hulladék van benne, és mondjuk az ember nem várja el azt, hogyha bedob mondjuk egy faágat, vagy egy tojáshéjat, vagy adott esetben mondjuk egy csirkecsontot, akkor az ugyanannyi idő alatt porlik szét. És
mint ahogy a természetben teljesen. Se történik meg ez.
Igen, pontosan. Na most ez az, ami miatt nehéz standardeket hozni, és ugye van ez a TÜV Ausztriának az okkompost labelje címkéje, és hogy most akkor az industriál vagy home compost, hát az industriának, ahogy az előbb beszéltünk róla, vannak meg ezek a standardjei, amit egy ipari komposzt telepen garantálni lehet és be lehet állítani. A home komposztban nem lehet, mert ahogy te is mondtad, nem mindegy az, hogy melyik ország részben, mondjuk Európában, ahol ott milyen a hőmérsékleti, a páratartalom, milyen körülmények között, vagy milyen hulladék van abban a házi komposztban. Tehát ez nehéz standardizálni. A mi termékeink azok industriál, tehát egy ipari komposzt minősítés kaptak, és ennek a standardjeinek megfelel, de azt szoktuk mondani, hogy ha a házi komposztba kerül bele, akkor az valószínűsíthetően 1-2-3 éven belül komposztá válik, tehát hogy attól függően, hogy az ember hogyan komposztál otthon.
Soma, nagyon érdekeseket mondtál eddig, és nagyon érdekel engem, hogy miért volt neked fontos, hogy egy olyan vállalkozást indíts, aminek van valamilyen társadalmi haszna is. Ugye nagyon sokan talán küszködnek is ezzel, hogy kell valami olyan cél az életükben, ami értelmes, és most már nehezen tudják sokan elképzelni, hogy úgy vállalkozzanak, hogy nincs mögötte valamilyen misszió, valamilyen érték, valamilyen gondolat, amit így közvetítenek a világ felé, és úgy látom, hogy ez nektek is nagyon fontos volt az indulásnál.
Abszolút, úgy gondoljuk, hogy ez azért ilyen vállalkozói, meg hozzáállás kérdése, tehát hogyha valakiben megvan ez az attitűd, akkor mindenféleképpen ez egy szempont, hiszen vállalkozás indításánál azért valljuk be őszintén, hát ugye gazdasági tevékenységről van szó, és az ember a profitért csinálja, tehát hogy abból megélni tudjon, és legyen valamennyi bevétele.
Hát ez a visszajelzésről is szól, ugye, hogy az, amit csinálsz, az érdekli az embereket, és erre hajlamosak pénzt költeni.
Így van,
hogyha nem költenének rá pénzt, akkor természetesen mehetne a kukába az egész.
Így van, de most itt is mindig, tehát folyamatosan ilyen kettőségekkel találja szembe magát az embert, mert van egy elhivatottsága, hogy az előbb te is fogalmaztál egy ilyen szívügy, egy hitvallás, vagy egy olyan küldetés, amit úgy érezzünk, hogy itt van egy üzenet, gyerekeket szeretnénk áthozni, itt ugye az elején ugye a kender, akkor a komposztálás, akkor a környezettudatosság, akkor hogy hol készülnek ezek a termékek, tehát hogy így tudunk tenni mi magunk is valamit a környezetért, a másik oldalon pedig 10-ből 8-an, hát heten biztosan, de lehet, hogy 8-an azt mondják, hogy jó, oké, srácok, de azért nekünk is meg kell élni valamiből, és megveszik azt a mondjuk konkurens, vagy más helyettesítő terméket, amihez egyébként a piacon hozzájutnak, uh-huh. és az anyagi szempont az többet nyom alatba az egyéb mondjuk ilyen környezeti szempontnál, de megvan az a 2-3, és szépen nő egyébként ez a szám is, mert a fogyasztók oldaláról azért megfigyelhető egyfajta változás, akiknek szempont pont az az üzenet, amit szeretnénk, hogy eljöjjön, és azok kitartó és hűséges vásárlóink, és mondjuk elfogadják ezt az árképzésünket, és piacon tudunk vanni. És
ja, világos, hogy többet kell fizetni, mint hogyha egy egyszer használatos, eldobható műanyag evőeszközt vennének. Igen. Cserébe viszont, hogyha akarják mondjuk még egyszer, meg még párszor használni, akár még használhatják is, mert mondtad, hogy egyébként el lehet mosogatni.
Igen, és egyébként szolgáltatásként nyújtjuk azt is bizonyos helyeken, ahol ez megoldható, mondjuk egy vendéglátóipari egységnél, vagy egy irodánál, hogy kukákat tudunk kihelyezni, és a mi termékeinket, ha külön tudják gyűjteni, akkor mikor újat hozunk, a régit elhozzuk, és így mi a régit, azt biztosan el tudjuk vinni a ipari komposzttelepre, és akkor így megvalósul a teljes körforgás. Csak itt is egy plusz odafigyelést, az adott esetben ennek a partnernek lehet, hogy plusz költséget jelent, hogy az külön válogassa, az külön gyűjtse, az külön eltegye, és amikor mi érte megyünk, akkor azt el tudjuk hozni. Tehát ezek azok a plusz szempontok, adott esetben plusz költségek, amik azzal járnak, hogy viszont cserébe környezettudatosabb, oké, minket válasz, de ő is tesz valamit mondjuk a környezetéért.
Ja, világos, tehát egy kicsit gondosabban figyel ezekre a dolgokra.
Igen, ami a legvégén pénzben jelenik meg, és ezért mondjuk azt, hogy a környezetvédelemnek ilyen szempontból ára van, és ezt az árat mindenkinek meg kell fizetni, tehát azzal, hogy odafigyel, de azzal, hogy úgy is cselekszik.
Így is meg kell fizetni és az árat, csak lehet, hogy a szennyezésnek az árát kell majd később és többszörösen megfizetni azért.
Igen, pontosan, tehát, hogy és talán ez a hitvallás, vagy ez, amiben mi hiszünk, és hogyha ezt, mondom, ez a 10-ből mondjuk 2-3 vevő az, aki mindig úgy kihúz minket, és lelkesítést ad nekünk most, nem csak anyagi szempontból gondolom, de ilyen lelki erőbe is, hogy igen, helyünk van a piacon, és igen, megtaláljuk a mi vevőinket, és létjogosultságunk van, és érdemes folytatnunk.
Soma, szerinted mi az a leginkább alulértékelt képesség, ami mondjuk egy vállalkozáshoz szükséges?
Talán a tárgyaló és kompromisszum készség, én nagyon azt látom, hogy ezen nagyon sok múlik, és lehet, hogy ez is attitűd kérdése egyébként, hogy valaki mondjuk egy adott versenyhelyzetbe a másikat, tehát hogy azt látja a másikba, hogy úgy versenytárs, hogy akkor kiszorítva, vagy pedig azt, hogy kooperatívan együttműködve, és mi mindig ebben hittünk, hogy pláne az ilyen zöldítő területen mondjuk hasonló cipőben járó, vagy együtt felnövő startup vállalkozásokkal, akkor működjünk együtt, és együtt csináljuk, és szerintem ez a készség lehet az talán, ami nincs annyira kihangsúlyozva, vagy nincs is annyira értékelve, de szerintem az ebben lévő készség az nagyon sokat számít, és pláne ezen a területen együttműködve sokkal több mindent el lehet érni. Tehát, hogy szerintem ez egy alapvető, meg mondjuk fontos hozzáállás. Nagyon szűk a piac, meg nagyon mondjuk kevés is a szereplő, meg tekintettel arra, hogy az elmúlt években, hát valljuk be őszintén, nem a legkedvezőbb gazdasági helyzet vagy adottság volt mondjuk 2022, plán még 23-ban is, hogy vállalkozások induljanak, és éppen ezért a meglévőknek mondjuk ilyen szempontból a támogatása vagy összefogása szerintem, egymás támogatása szerintem fontos.
Ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy nem csak a kiélezett verseny van akkor ezek szerint, vagy az a fajta ilyen, amit szoktak mondani a kapitalizmussal kapcsolatban, ez a vállalatnak farkasa hozzáállás, hanem hogy nagyon sokat lehet profitálni abból is, hogyha kompromisszumkész vagy hogyha másokkal kooperálsz.
Igen, nekünk változatlanul ez a filozófiánk az elejétől kezdve. Természetesen egy egészséges versenyhelyzet nagyon fontos, hiszen én is akkor fejlesztek, akkor nyomulok jobban mondjuk sales vonalon, stb., hogyha látom, hogy a konkurencia is gyártja.
Érzed a nyomást, így.
Igen, nem szabad lemaradni, gyerekek, akkor csináljuk, tehát szerintem azért az ösztönző ez kell, de alapvetően, hogy nem... mondjuk nem a másik kihasználása mondjuk ötletek terén, vagy piacszerzés terén, stb., hanem meg lehet találni egymást kiegészítve is szerintünk azt, hogy jelen legyünk.
Azt mondd még meg, Soma, hogy milyen terveitek vannak így a közeli vagy a távolabbi jövőben is akár, és ugye kanyarodjunk vissza akkor a beszélgetés elejére, hogy te éppen Kanadában vagy, és mondhatod, hogy a külföldnek előnyei is vannak. Előnyei ilyen szempontból, hogy Kanadában vagy, hogy esetleg ott is megpróbáljátok megvetni a lábatokat.
Igen, tehát a piaci fejlődésünk szempontjából ez alapvető kérdés volt. Szintén már a legelején, a legelső ilyen mentor-coach programokon fölmerült a kérdés, hogy na most akkor úgy építsük el a piacot, hogy először hazai, szépen kibővülve, és amikor elég erős lábakon állunk, akkor kezdjünk el külföldre menni, vagy nézzünk párhuzamosan külföldi vevő, meg külföldi piac lehetőséget is.
Ezt gondolom elég sok vállalatnak a kezdetben a dilemmája, hogy mekkorát harapjon.
Igen. Igen, igen, és természetesen ez attól függ, meg hogy milyen termékről van szó, vagy szolgáltatásról, meg hogy hogyan lehet azt értékesíteni. A mi esetünkben hát egy ilyen hibrid megoldást választottunk, és megint, hogy a lehetőségeket kihasználva lőttünk, és lövünk, amerre tudunk, tehát hogy nagyjából ez az elképzelésünk. Néha persze azért próbálunk fókuszáltan, meg stratégia mentén fölépíteni, hogy akkor ezt tudatosan csináljuk, és egy ilyen, most ha a hazai piacot nézzük, és szintén visszatérve a karbonlábnyom meg, hogy minél kevesebb állítását a környező országokba, és akkor uniós, de hazai környező piacokon próbálkozunk, vannak tárgyalások, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb ezeknek eredménye is lesz. Itt például akár a Spár üzletlánc, vagy más hálózatok, viszonteladók meglévő kapcsolatokon keresztül reméljük, hogy sikerül piacot szerezni, és mondjuk ugyanezen elvek mentén akár távolabbi, mondjuk tengeren túli, tehát hogy itt nem merek mondjuk tényleg semmilyen, nem tudom, ilyen feltételezésekbe bonyolódni, de lényeg az, hogy próbálkozik az ember, ott kell lenni, be kell mutatkozni, be kell mutatni a terméket, és ha, tehát ugyanúgy az ember hisz benne, és mondjuk a megfelelő helyeken meg tudja azokat mutatni, és látnak benne fantáziát, tehát az üzenet átjön, akkor hiszünk benne, hogy ez eladható lehet, ugyanúgy, ahogy otthon tudtunk egyről kettőre, ugyanúgy külföldön is, akár közelebbi, vagy pedig akár most a lehetőség úgy hozta, hogy távolabbi külföldön. Ez tehát az egyik vonal, ahol mondjuk fejlődni szeretnénk. A másik pedig, hogy termékfejlesztés is folyamatosan a szemünk előtt lebeg, és így ezt is félszóban korábban említettem, hogy talán a csomagoló anyagipar az, ami érdekes lehet, az, ahol szintén az anyagunkkal valamit kezdeni lehet, akár más jellegű termékek gyártásánál is, hogy a portfólió bővüljön. Nagyon sokszor azt veszük észre egyébként, hogy ezen a területen azért választ mondjuk egy viszonteladó, vagy egy cateringes cég, egy bizonyos beszállítót, mert hogy a portfóliójában nagyon széles a termékkínálat. Na most kicsik vagyunk, és el kellett kezdjük valahol, és nekünk van 3 vagy 5 féle termékünk, ha ez ki tudna bővülni mondjuk 10-15 féle termékre, akkor jobb eséllyel tudnánk megjelenni mondjuk több helyen is a piacon. Ez tehát egy másik cél, hogy a termékportfólió bővítés.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk evőeszközök mellett mondjuk tányért is állítsatok elő, vagy bármit, ami az ilyen, nem tudom, mi jön még szóba, vagy poharat. Tehát, hogy ami egy étkezéshez kell, mondjuk az nálatok kompaktan meglegyen, és sem venni tőletek.
Így van, igen, igen, tehát tányérokra kell gondolni, mondjuk ételhordó dobozokra például, igen, bármi, igen, olyan termékre, ami mondjuk adott esetben, igen, de csomagolt termékek is, tehát hogy ott is esetleg lehetne bővíteni a kínálatunkat. Itt ezek mind egyébként külön kell nézni, és külön-külön fejfájásokat okozna, vagy nehézségekbe ütközünk egy pohárnál mondjuk, hogy milyen célra használjuk, ha azok mondjuk forró italos, mondjuk kávés, teás pohárra, akkor az egész más kihívást jelent. Itt a nagy kihívás nekünk a hőállóság a mi anyagunknál, ez megint a komposztálhatósággal függ össze, tehát hogy forró teát is tudjak belőle inni, de komposztálható.
De közben ne bomoljon le igen, a darabjaira, igen.
Igen, tehát hogy most akkor ez hogyan oldható meg, de egyébként mindenhol azért fejlődés és fejlesztések figyelhetők meg, és egyre szélesebb mondjuk az anyaghasználat, kínálat is, és a piacon elérhetőek ma már olyan fenntartható és megújuló erőforrásból készülő alapanyagok, például amik az elmúlt 3 vagy 5 évben nem voltak még ott, és pont ezekre a tulajdonságokra jelentenek megoldást. Tehát, hogy szerencsére mindig vannak lehetőségek, és akkor itt megint ugyanaz a kérdés, vagy ugyanaz az ötlet, hogy a lehetőségek azért mindig ott vannak, és az ember egy ideje, egy területen mondjuk ezekkel foglalkozik, akkor észreveszi azokat a megoldási lehetőségeket, amiket adott esetben mondjuk már a piaci körülmények is kínálnak.
Meg ahogy elmondtad, Soma, meg amit itt beszélgettünk, az alapján pont ezek azok a kihívások, vagy azok a dilemmák, amik titeket éltetnek is, meg amik előrébb viszik a Wilhelmnek a sztoriát. Még egy utolsó kérdésem van. Sokan mondják a mondjuk 20-30 évesek közül, hogy szeretnének vállalkozni, amikor megkérdezik őket, és ehhez képest a valóság meg az, hogy nagyon kevesen teszik ezt meg. Mi a te tanácsod azoknak, akik nagyon gondolkodnak, akik abban a helyzetben vannak, mint mondjuk te 2020-ban, hogy van egy mondjuk egy jól fizető biztos állásuk, de van egy baromi jó ötletük is, miért legyenek mégis inkább vállalkozók, és hajtsák végre a nagy ötletüket, mintsem, hogy megmaradjanak a jól fizető biztos állásukban. Hogyan zavarnád ki őket a kellemes melegből?
Ez mondjuk attitűd kérdése, és ha az emberben ott motoszkál a kis ördög, hogy de jó lenne valamit azért tenni, és hogy... Tehát én mindenképp azt javaslom, hogy minél előbb és fogjanak bele, és vállalkozzanak, és azt én is sajnálom mondjuk, hogy nem hamarabb, de megint csak úgy gondolom, hogy az elmúlt 10-15 év, ami időt másra fordítottam, és más eredményeket sikerült talán elérni, annak is megvan a hasznosítható eredménye ezen az oldalon, tehát az se feltétlenül baj, ha az ember nem egyből azt kezdi el, hanem csinálja azt, amit a lehetőségek engednek, mert itt akkor ugye beszéltünk róla, hogy milyen pénzügyi keretei vannak az embernek, és nem biztos, hogy adott esetben bele tud vágni, meg túl nagy kockázatot jelent az, hogy elkezdjen vállalkozni, de mindenképp foglalkozom vele, és tartson ki az ötlete mellett, és csinálja, és amikor eljön az adott pillanat, ezt mindenkinek, hát magának kell éreznie, hogy vállalja mondjuk azt a kockázatot, hogy akkor elengedi azt a biztosat, és a bizonytalanba belefog. Az utóbbi időben nagyon sokat olvastam ilyen földrajzi felfedezők könyveit, és mindig ez jut eszembe, hogy az ismeretlen irányába elindulni, és mondjuk a 15-16. Században is a hajósok elmertek indulni, mondjuk, és megkerülték Afrika déli csücskét, és az ismeretlen vizeire evezve. Hát egy vállalkozás is, ha pláne új termékkel akar megjelenni, új, még nagyobb kockázatokat vállal, akkor fogjon bele, de ahhoz viszont kitartás is kell, hogy, vagy talán még több kitartás kell, hogy végigvigye. Ez a kitartás lehet az egyik legfőbb üzenet, hogy ez megmaradjon, és hogy emellett tudja vinni, és hogyha ez a kitartás ez megvan, akkor előbb-utóbb viszont talán anyagi hasznot is fog hozni, de ne egyik napról másikra remélje az ember.
Ez volt Rédei Soma és a Wilhelm sztoria. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ha lemaradtál, hallgass meg a sorozat két korábbi részét is. Szűcs Endre és a Bedrock Farm, illetve Takács Emese és a Fraxina a történetével.
A műsor a Béton partnere.